valahogy neki nem volt megfelelő, de milyen érdekes, tehát a magától a szociál érzéstől, vagy attól a hangulattól ő se tudott megszabadulni, úgy átsuhant felette, és akkor csinálta ezeket a munkásábrázolásait, ami nem szociál képek, csak akkor ez őt úgy érintette meg, hogy munkásokat rajzolt, de ugye kiraktunk jó pár rajzot, gyönyörű rajzok, hogy inkább Millié szellemében rajzolt. Annyi volt, mondom, a hatás, hogy munkásokat, szövőnőket, kapálókat, kettősön arcképet rajzolt, hogy mind a két figura az gyakorlatilag bányász. Tehát ilyen szempontból nem találta a helyét, és úgy hozta az élet, hogy lehetősége volt rá, tehát a felesége dolgozott, eltartotta, lehetősége volt rá, és ugye kertészkedett egy egész dzsungel, hogy így mondjam, vette körbe, gyümölcsfái voltak, ugye a szomszédok azt mondták, hogy neki volt a legfinomabb körtéje, és közben emésztette magát, nagyon keveset dolgozott, a felesége akkurátusan háztartási naplót vezetett, amiben minden fillért leírt, és lehet a naplóba látni, hogy gyakorlatilag nem vett festéket. Akkor 49-ben éppen emiatt, mert nem találta helyét, beiratkozott az iparművészeti iskolának a textil tagozatára, és akkor gobleneket készített, meg szőnyegterveket, amikből ki is állítottunk párat. Nagyon érdekes, hogy ezek a szőnyegek, amik aztán megvalósultak, meg a goblen is, amit ő készített, hogy azok már ezt a nagyon leegyszerűsített formát mutatják, egy másfajta anyaghasználat, úgy néz ki, másként hatott rá, tehát gyakorlatilag a szőnyegein absztrakt formákat látunk. Tehát akkor valahogy kereste a helyét, és akkor jött, már elindult ez a fajta önmegvalósítás, ez a fajta belső építkezés, és akkor jött ez a kicsit morandis, letisztult korszak, amikor már ráfókuszál tárgyakra. Nagyon érdekes, hogy itt visszajön a ősi motivumra való hivatkozás, mondjuk így, hiszen Gauguin művészetében az egyik, ami megfogta, az, hogy Gauguin ugye ősi szobrokat gyűjtött, ő is csinált ilyen maszkokat, meg ilyeneket, és ugye ott volt, amit előbb említettem, ezért is kezdett népművészeti tárgyakat gyűjteni, vagyis nem úgy gyűjteni, hanem egy Wiener Tibor nevű hódmezővásárhelyi lelkésszel a képeit cserélte el népművészeti tárgyakra. Tehát visszajön ez a kicsit vajdás, kornisos, ősi motívum, mint metaforára való gondolkodás, mert ugye ebben, pont ebben az 50-es évekbeli korszakában ugye megfesti a Gyógyforrás című képét, tehát akkor jön a tiszta forrás, gyakorlatilag szó szerint ábrázolva, akkor megfesti Goyának a Mesztelen Maja című képének a saját változatát, és akkor ugye nem kutyát fest a nő lábához, mint ugye az megszokott ezeken a képeken, Mané is azt fest a Olimpia című képére a nő mellé, hanem ő macskát, mint a ravasság, tehát nem a kutya, mint hűség, hanem a ravasságnak, a simulékonyságnak a motivuma. Ugye megjelenik a lámpa, mint az értelem, a fényforrásnak a petrolamlámpa, mint a fényforrásnak a szimbóluma. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez valahogy benne van a képeiben. És akkor ez már elindítja azon az úton, hogy a képei egyre kisebbek, egyre letisztultabbak, és egyre jobban tömörödnek, egyre kevesebb motívum lesz rajta.
Ha megengeded, egy picit menjünk még vissza Párizsba. Van arról tudomásod, hogy Párizsban tudott-e például eladni?
Igen, pontosan tudjuk, hogy ugye a 26-ban a kiállításának nagyon nagy sikere volt, ha megnézzük a párizsi rajzait, tehát például ezeket az ellenfényben készült esti városképeket, ugye nagyon érdekeset, nyilvánvalóan nappal a Renault gyárban dolgozott munkásként, tehát este tudott alkotni, és őt nem is érdekelték a mulatók, meg az éjszakai Párizs, mint például ugyanebben az időben Farkas István, hanem ő a épületeket, az utcákat ábrázolta esti fényben, ezek a nagyon sötét esti utcák, utcarajzok, és ami még érdekes, hogy annyira modernül tette, hogy olyanok ezek a rajzai, mint hogyha halszem optikán keresztül nézni, tehát dülöngélnek a házak, egymáshoz tömörülnek, egy nagyon érdekes látásmód. Abban az időben ilyen képeket festett például Klee, de ilyet csinált Barcsai, Schönberger, és tudjuk, hogy olvasta Kleenek egy nagyon korai írását, Kleenek akkoriban volt is Párizsban kiállítása, tehát olvasta Kleenek egy nagyon korai írását, hogy a művészet gyakorlatilag egy fatörzs, ami ugye kihajt, ami abból kihajt, tehát hogy szétáramlik belőle az élmény, és nagyon érdekes, hogy részint ugye Klee írásának a hatására, meg Van Gogh is festett ilyen fatörzs, kiszáradt fatörzs, ilyeneket. Cimrának nagyon sok olyan rajza van, hogy fatörzs, faág, tehát hogy ebben gondolkodott is. Tehát visszatérve, hogyha megnézzük ezeket a párizsi és barbizoni utcaképeit, főleg párizsiakat, akkor látjuk, hogy ezek nagyon jók, nagyon modernek, és vették a képeit gyakorlatilag, mint a cukrot, állítólag főleg amerikai turisták, és ez az eladás, tehát ezek a vásárlások tették lehetővé, hogy ő 26-ban már haza akart jönni, mert elfogyott a pénze, tehát ezek tették lehetővé, hogy ő 1928-ig Párizsban maradhatott.
Már szó került Gauguinről. Arra Gauguin kiállításra, ami neki reveláció élménye volt, hogyan került?
1928-ban jött haza Magyarországra, és Pajzs Göbel volt az, Pajzs Göbel Jenő festőművész, aki felhívta a figyelmét arra, hogy Bázelban most van egy nagy Gauguin kiállítás. Bele se tudunk gondolni, 254 Gauguin mű volt kiállítva, egyszerűen hihetetlen pazar látvány lehetett, és ugye Pajzs Göbel levelezett más festőkkel, és tudjuk, hogy egy fiatal festőnő írt egy levelet, hogy ez milyen fantasztikus látvány, és valóban Cimra útban hazafele megállt Bázelbe, megnézte a kiállítást, és láthatjuk az éles váltást, hogy egyszerűen előjöttek művészetében a színek, többen spórolás miatt is, több festővel barátkozott, Pajzs Göbellel, Varga Alberttel, többen béreltek egy műtermet, és ez a csoport, ez arra is jó volt, hogy azokat a fantasztikus élményeket, amit Párizsban átéltek, a modern művészetnek a látványa, ezeket meg tudták beszélni, vagy például Pajzs Göbel ugye elvégezte a főiskolát, Cimra nem, de Pajzs Göbel nagyon sokat tanított neki, cserébe ugye Cimra, aki kiválóan beszélt franciául, pedig tolmácsolt neki, tehát azok az expresszív ecsetvonások, amit a Cimra korai festményein látunk, az mind ugye Pajzs Göbelnek a hatása, a színek, a pont a Cézanne, Van Goghnak is a hatása, amit mind látott Párizsban, ez nagyon-nagyon megváltoztatta a festészetét, és elindult egy teljesen más irányba.
Van a Cimra életműben egy olyan motívum, ami elindul, ha jól emlékszem, Párizsban, talán egy színrajzal, aminek most az a címe, hogy Pajzs Göbel műtermében, ami azért egy fiktív műterem, mint azt elmondtad, és ez a motívum végigmegy az élete végéig, amíg totálisan redukálja ezt a motívumot.
Több olyan motívum van, tehát az egyik ez a műterem, ami valóban a 26-os párizsi kiállításán, ez a Pajzs Göbel műterme című kép, ez még úgy szerepelt, hogy a művész műterme. Tehát már ez mutatja, hogy valóban ez egy elképzelt műterem, abban a, mert az elképzelhetetlen, hogy ilyen műtermük lett volna, amikor albérletben laktak például Madame Duponnál, hogy egy ilyen műtermük lett volna, de egyrészt ez a klasszikus műterem típus, amit az akkori nagyoknál elképzeltek, tehát a Pál Lászlónál, Munkácsinál, tehát hogy ez jelenik meg a képen, a felülvilágítós üvegablakok, meg a nagy üvegablak, nagy tér. Úgyhogy ezt a képtípust, ezt valóban később a 60-as években megfesti többször is a műterem címmel, de nagyon érdekes, például ugyanígy Pál László imádata miatt, ugye Pál László nagyon rövid, tragikusan rövid életet élt, és ugye a Sarentoni Elmegyógyintézetben fejezte be az életét, ugye megfesti a Sarentoni táj, tehát követi Pál László útját, megfesti a Sarentoni táj című képet, amit szintén megismétel 60-ban egy teljesen más festői korszakában. És nagyon érdekes, hogy ezen a Sarentoni táj című képen megjelenik a kopasztfa, ugye megint visszatérve a fatörzs, amit Klee mondott, megjelenik a kopasztfa, ami aztán már a szentendrei képtípuson is, például a Július című képen is megjelenik, aztán több későbbi képén is, és valóban a műterem az egyik olyan téma, ami aztán végigkíséri, elmarad ez a klasszikus műterem forma, a felülvilágítós ablakok, stb., de kvázi mint műterem nagyon sok képén, aztán később beleszűrődik ugye a Van Gogh hatás, a hajópadló, és akkor még először telerakja mindenféle aprósággal, megfesti még a függönyt is, ami valószínű úgy volt az ő műtermében, az ajtónak a üvegablakán, de itt is már elindul a leegyszerűsödés felé, de akkor még a tereket valamivel oldja, tehát például egy sarokba állított seprűvel, egy sarokba dobott festőpalettával, vagy egy földre lerakott korsóval, és aztán utána ezek a felesleges részek mind elmaradnak, és aztán marad csak az üres tér.
Nagyon izgalmas volt azokat a képeit nézni, amelyek kétoldalas képek. Tehát mondjuk az egyik oldalt a 30-as években festi meg, átfordulok, és egy 50-es évekbeli képet látok ott.
Mondjuk ez a ritkább, ilyen is van valóban, az nagyon gyakran előfordul, valószínű, hogy a spórolás miatt, hogy ugyanabban az időszakban felhasználja a képnek a másik oldalát. Például a 60-as években több olyan képet is bemutatunk, hogy a másik oldalán egy ugyanolyan kompozíció van, tehát egy ugyanolyan műterem kompozíció, ráadásul sajnos nem egy irányban használja fel a képeket, hanem aztán megfordítja, és úgy fest rá a másik oldalra. Tehát ebben biztos benne van a spórolás is, de nagyon sok esetben, ha nem tetszett neki egy akár korábbi, akár akkori kompozíciója, akkor azt lemázolta fehér festékkel, mert nagyon sok képét egyébként megsemmisítette, amit nem talált jónak, akkor lemázolta festékkel, és akkor a másik oldalát festett egy olyan képet, amivel már meg volt elégedve. Egyébként ebben a háztartási naplóban is gyakran szerepel, hogy titánfehér Gyulának. Na ez a titánfehér nem azért kellett, hogy képet fessen, hanem azért, hogy a hátoldalát lemázolhassa.
Már említetted a vázlatkönyvét, és láttam, hogy a vázlatkönyve egy olyan oldalon van kinyitva, ahol exteriőr van épülettel, és külön a színkódok be vannak írva, tehát számára ez ennyire fontos volt, kísérletezett ezzel, de valami mással is. Ami nekem nagyon meglepő volt, és erről egy picit meséltél, ez a bizonyos papírkarc.
Ez a papírkarc, ez Cimra Gyulának a találmánya. Nyilván benne van a korai mestereknek, korábbi mestereknek az ezüstveszős rajza, meg benne van az ötvös művészetben, ismerjük a niellót, ezt a technikát, de ezt Cimra Gyula találta ki, hogy kis papírlapokat lealapozott, és ebbe karcolta bele a kompozíciót, és utána a grafitport dörzsölt rá, és így vált láthatóvá a kompozíció. Nyilvánvaló, hogy ez iszonyú mesterségbeli tudást igényelt, mert ebbe javításnak a lehetősége nulla. Másrészt meg, ami különleges, hogy ezek közt a papír mindegyik gyakorlatilag a maximum, hogy 8 centis, tehát mindegyik nagyon apró, de van olyan is, ami 3x3 centis, és azon egy egész szoba belső tábrázol, bútorostól, köcsögöstől, almástól együtt, tehát egy ilyen kis méretben, ilyen gyönyörű, finom kompozíciót alkotni, ez tényleg fantasztikus, nagy-nagy mesterségbeli tudást igényel.
Az utolsó képeknél olyan érzetem támadt, mint hogyha ő tudná, hogy ez az életmű vége. És azért, mert azon kezdtem el gondolkozni, hogy ezt a fajta visszafogott színkezelést és egyáltalán formavilágot, tehát amit redukált, hogy innen vajon, nagyon hülye kérdés, hogy mi lett volna, ha, hová tudott volna még tovább lépni, szerinted?
Nem tudjuk. Nyilvánvaló nincs, mi lett volna, ha, de meg lehet, hogy ezt a fajta letisztultságot tovább lehetett volna vinni még jó darabig. Ugye látjuk az utolsó befejezetlen képét is, kiraktuk a Vasúti híd című képet, aminél már jó néhány vonal nincs megfestve, csak ceruzával van jelezve. De például az egyik legszebb kompozíciója a Kékfalu szoba című kép, ami gyakorlatilag már egy üres vonalak határoltat tér, csak a háttérben jelenik meg nagyon aprón a következő térben vagy szobában lévő valami apró kis színfoltként megjelenő bútor. Tehát ebbe az a nagyszerű, hogy a címra, pont amiről előbb beszéltünk, hogy ilyen fantasztikus rajzoló, ilyen aprólékosan tud rajzolni és ábrázolni valamit. Ja, és műszaki rajzolói végzettsége van, eljut odáig, hogy gyakorlatilag ez mondjuk így az ő szóhasználatával, vagy ami az össze nem fér a korábbi önmagával, hogy ezek teljesen kócos vonalak, tehát nem megszerkesztett, nem precízen meghúzott vonalak, sőt, ezek a képek olyanok, ha nagyon közelről megnézzük, hogy nagyon vastagon viszi fel a festéket, és gyakorlatilag a határoló vonalakat belekarcolja, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte fél dombor művek ezek a képek, tehát, hogy olyan fajta végső letisztultság, olyan fajta üresség, tehát a Károly Zsigmond fogalmazott úgy, hogy egyfajta csendes mosoly ez a művészet, hogy valóban ezek az utolsó képek a nyugodtságnak a végső, tehát ahogy valaki megtalálja önmagát, és ez, én azt gondolom, hogy ezek az utolsó interiőr képek, ezek valami fajta önarcképek, egyfajta lelki önarcképek, mondjuk az nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag az 50-es évektől kezdve önarcképet egyáltalán nem csinált. Tehát onnantól kezdve azt is mondhatjuk, hogy ezekben a terekben fejezte ki önmagát.
Korábban említetted, hogy gyakorlatilag az életmű nagy részét, a hagyaték nagy részét azt a Magyar Nemzeti Galéria vette meg. De elképzelhető, hogy lappang még címra Gyula kép?
Persze, például készült 77-ben egy film címra Gyula művészetéről, és abban nagyon sok olyan képet filmeztek le, amiről ma nem tudjuk, hogy hol van. Nagyon reméljük, hogy a kiállítás után, a kiállítás hatására ezek előkerülnek, úgyhogy igen, vannak még lappangó képek. Lehet, hogy jó néhány megsemmisült, de nyilvánvaló, hogy nagyon sok barátnál vagy ismerősnél lehet kép. Például volt, aki már a kiállítás nyitása után jelentkezett, hogy van nála címra kép, hogy éppen a megnyitó után jutott eszébe. Ugye nagyon sajnálkoztunk, hogy ez már késő, tehát nem tudjuk bemutatni, de igen, valószínű, hogy jó néhány címra kép fel fog még bukkanni.
Kolozsi Marianna művészettörténésszel a Magyar Nemzeti Galériában látható Árnyék nélkül című címra Gyula kiállítás kurátorával Medvedivet beszélgetett.
Képzelésünk van Kínáról, és mint hogy jó messze vagyunk, és előítéleteink felülírják az érdeklődésünket sokszor, így aztán valószínű, hogy a tudásunk nagy részt fals, vagy legalábbis olyan elképzeléseken alapul, amik már régen idejét múltak, vagy pedig soha nem voltak igazak. Sokkal jobb, hogyha egy olyan emberrel beszélgetünk Kínáról, aki többször járt ott, és most meg is jelent egy könyve, aminek az a címe, hogy a százarcú Kína, és akivel most beszélgetni fogok, az nem más, mint Kocsis András Sándor. Ennek a könyvnek a fotósa, írója, szerkesztője, kitalálója, és egyébként pedig könyvkiadó már 100 éve, bár még a 100 évét nem érte meg, örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen. A történet tulajdonképpen rövid, egy Konfucius idézettel hadd kezdjem, amely úgy szól, hogy ne azon bánkódj, hogy az emberek keveset tudnak rólad, hanem azon bánkódj, ha te keveset tudsz az emberekről. Hát valóban én 54 országba utaztam, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt években egy ilyen sajátos missziót próbálok betölteni, lehet, hogy csak magamnak, hogy a kultúrák közötti aranyhidat meg lehessen húzni. Mélységes meggyőződésem, hogy végtelen bornyít buta gondolkodás, ha például a kultúrákat próbáljuk hierarchizálni, jobb kultúra, rosszabb kultúra. Ez ostobaság. Minden kultúra csodálatos. Bizonyos szempontok szerint lehet mérlegelni, ám bátor fölösleges. Ugye a kultúra az mindig a zenét, a művészetet, a hitvilágot, a gazdaságot, a környezet, ez egy halmazati fogalom. Kína 5000 éves kultúra. Kína egy mindig misztikus, rejtélyesnek tűnő távoli ország volt, hisz évezdeken keresztül híres volt a bezárkózásáról. Ennek ellenére ugye Magyarországon azok a sztereotípiák élnek jó részt, részben érthető módon, hogy Mao Zedong, Tiananmen tér, ez is része a kínai történelemnek, mint ahogy a mi történelmünk része a Tanácsköztársaság, az 56, az 1848-as forradalom, vagyis magyarul. Azt gondolom, hogy nagyon nem szabad egysíkúan nézni a világunkat, ugyanis meggyőződésem, hogy jelen pillanatban a világ tele van feszültséggel, és ennek jó része a kulturális gap, a kulturális különbözőségek és egymás nem ismeretéből és politikai érdekek által motivált. Kína csodálatos kultúra. Jelen pillanatban, főleg a Covid után, Kína irgalmatlanul expanzív lett a világba, bár ezt ugye mindenki elfogadja, hogy soha nem hallunk olyat, hogy egyetlen kínai puskalövés eldődült volna Afrikában, vagy az arab világban, nem. Gyakorlatilag az évezredek során nagyon ritkán fordult elő, néhány példát tudunk csak említeni, hogy Kína fegyveresen átlépte a határait. Nagyon-nagyon erős belső gazdasággal rendelkezik most a problémái ellenére, de jelen pillanatban abszolút a világ egyik vezető pénzügyi és gazdasági hatalma, és én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évtizedek az Egyesült Államok és Kína rivalizációjáról fog szólni. Tényleg ellentmondásos. Van ott egy nagyon kemény pártvezetés. A hétköznapokban én gyakran járok Kínában előadni konferenciákra, tárgyalni, egyetemeken előadást tartani. A köznapokban ezt nem érezni. Persze én is találkoztam egy óriás cégnél az alelnökkel, aki a párt embere, de ez hétköznapokban számukra indiferens. Nagyon világ egyik legkapitalistább országa, hihetetlen dinamikával fejlődik. Hát olyan 250 millió nyugdíjas van Kínában, akik 60 éves korukban nyugdíjban mennek, anyagilag nagyon tehetősek, és elképesztően élik az életüket. Amíg dolgoznak, nem ismerik a Carpe Diemet, rengeteget dolgoznak, bár a fiatalabb generáció, elég sok kínai ünnep van, ők utaznak. Nem ismerik Európát és a világot. Ugye minimum 6-an utaznak, és többek között ezzel a könyvvel azt próbálom meg, hogy a magyarokhoz egy kicsit közelebb hozni ezt a rejtélyes, csodálatos kultúrát és a mai Kínát. Egyébként én ennyi kedves, mosolygós emberrel csak Iránban, de soha nem a politikáról beszélek, találkoztam, végtelenül nyitottak. És hogyha az ember ezt a buta pán-európai gőgét leveti, és picit közelebb kerül hozzájuk, és elfogja tiszteli a kultúrát, végtelenül nyitottak és barátságosak. És a másik, hát én nagyon hosszú évek óta vagyok, mint kiadó kapcsolatban kínaiakkal, soha kínai engem még nem vert át.
Ami számomra megdöbbentő, hogy ugye te könyvkiadóként kerültél Kínába, és úgy tűnik, hogy mi egy elég kis ország vagyunk itt Európa közepén, de minthogyha Kínában jobban ismernék a magyar irodalmat, mint mi itt egy hatalmas ország irodalmát, a kínai irodalmat. Ez azért egy elég abszurd történet, nem?
Nagyon érdekes, ugyanis hát mi az elmúlt években nagyon sok kínai kortárs irodalmat adtunk ki, többek között a Moyennek, a Nobel-díjas Moyennek a három kötetét, illetve Sutongnak a Risz című kötetét. Pénteken találkozni fogok vele. Sutong jelen pillanatban Kína egyik totálisan sztárírója, abszolút egy világszínvonalú íróról van szó. Lassan barátkozunk a kínai irodalommal, bár tradicionálisan a kínai filozófiának azért egy tágtere volt, és Konfúciusz általában egy magyar értelmiség elismeri, szereti. Itt a sajtóbemutatón Megyesi Péter fogja bemutatni, illetve Yuzemin. Yuzemin, aki itt élő kínai fordító, nála azt hiszem senki nem tett többet. Ha jól tudom, 34 könyvet fordított, Eszterházitól Krasznahorkain át Nádasig, Bartis Attila, Petőfi József Attila, most fejezte be, talán évvégére megjelenik az első József Attila kötet Kínában, és úgy tűnik, hogy van néhány kiadó, ezek nagyon-nagyon nagy kiadók, tehát gyakorlatilag egy közepes méretű kínai kiadó csoport az akkor, mint a teljes magyar könyvszakma, vagy jóval nagyobb, és növekszik az érdeklődés. Általában az európai kultúrához nagyon erősen vonzódnak. Én nagyon sokat találkozom itt Budapesten is kínai kiadói kollégákkal, nagyon-nagyon szeretik Magyarországot, nagyon szeretik Budapestet, és mint ahogy mi misztikusan kicsit vonzódva nézünk Kínára, ők pedig csodálattal nézik Párizst, Budapestet, Olaszországot, és nagyon tisztelettudóan.
Ugye itt ebben a könyvben is nem véletlenül Kína száz arca a címe. Beszélsz arról is, hogy milyen a tradicionális Kína, milyen a kultúra, hogy élnek, milyen ételeket lehet enni, milyen sokféle konyha. De hogy arról is, hogy azok az elképzeléseink, hogy nagyjából itt meg is állt, amikor említetted, hogy konfucionizmus, most meg a taoizmust, akkor eszembe jutott, hogy nagyjából mintha ott le is zártunk volna, és akkor elfelejtettük volna, hogy azóta ott is tart az élet. Látjuk azt, hogy milyen hihetetlenül fejlettek ezek a városok,